Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg mai alkalmunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 7. részében, az 54. versről a 60. versig a következőképpen. Amikor ezeket hallották, háborogtak szívükben, és fogukat csikorgatták ellene. Ő azonban szent lélekkel telve az égre függesztette a tekintetét, és látta Isten dicsőségét, és Jézust, amint az Isten jobbja felől áll. Ekkor így szólt, íme látom az eget megnyílva, és az ember fiát, amint az Isten jobbja felől áll. Erre hangosan kiáltozták, bedugták a fülüket, és egy akarattal rárohantak. Azután kiűzték a városon kívülre, és megkövezték. A tanúk pedig felső ruháikat egy Saul nevű ifjú lábai elé tették le. Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott, Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott, Uram, ne ród fel nekik ezt a bűnt. És amikor ezt mondta, meghalt. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban elérkeztünk a harmadik dónási kérdéshez. Az első kettő már talán rendben van. Igen, vallom magamat bűnösnek, mert magam a magam érdemeivel nem vagyok méltó arra, hogy az Úristen kegyelmébe fogadjon. Ha méltó lennék, akkor nem is lenne szükségem a kegyelemre. És bánom igazán bűneimet, nem a következmények miatt, hanem önmaguk miatt. És tudom, hogy sokkal nagyobb öröm a bűnöket letenni, mint a bűnök ismerete nélkül leélni az életet. Vallom és bánom. És amikor megküzdöttük ezt a két kérdést, akkor jön egy egészen másféle kérdés. Amikor már nem a saját bűneinkkel kell foglalkoznunk, hanem a másokéval. Mennyivel kellemesebb, mennyivel jobb a mások bűnét vizsgálgatni. Mert a mások bűne ugye nagyobb, mint a miénk, vagy több, mint a miénk. Olyan könnyű, olyan jó erre gondolni, hogy mások vétkesebbek. A mi bűneinkkel már el vagyunk, azokat elrendeztük, vallom, bánom, de most olyan jó egy kicsit a mások bűnéről beszélni és gondolkodni. Persze, a magunk bűne is előjön ezzel kapcsolatban is. Mert ugye a magam bűne, ha a mások vétkét nem tudom megbocsátani. Most mégis figyeljünk valóban mások vétkére. Azokra a vétkekre, amikkel minket bántanak. Vajon ezekkel mit tudunk kezdeni? Persze nem azokról a bántásokról van itt szó, amelyeket magunk idézünk elő, mert valamit teszünk, és erre talán jogos reakcióként érkezik a bántás. Nem is azokról a bántásokról van szó, amelyek jogos kritikát fogalmaznak meg ellenünk. Rosszul esik persze, hogyha a másik kimondja a mi bűnünket. De ez sokkal inkább szembesítés, mint bántás. Istvánról, az első keresztjén vértanúról olvastunk mai igénkben. István ártatlanul szenved, sőt, Krisztus igazságáért szenved, igaztalanul bántják, ok nélkül törnek az életére. Semmi rosszat nem tett, és mégis hullanak rá azok a gyilkos kövek. Az alaptalan bántás pedig mindig jobban fáj. Jön az élet, hogy mindnyájunknak lehet erről tapasztalatunk. Mert érnek minket alaptalan vádak és bántások. És ugye mennyire fáj. Ha valamit mi is vétettünk, akkor ott van a lelkiismeret furdalás, meg ott van az a tudat, hogy hát én is vétettem, magamnak okoztam a bajt. De amikor semmi rosszat nem teszünk, sőt, ha még jó indulattal vagyunk, és arra kapunk bántást, az igazán fáj. És ismerjük, bizonnyal mindnyájan ismerjük ezt a helyzetet. Én jót akartam, én segítettem, én szerettem, és bántást kaptam vissza. Mennyi, de mennyi tapasztalatunk lehet gyerekkorunktól kezdve ezen a téren. Sokszor eszembe jut az az egykori hittanosom, aki azt mondta, hogy én a negyedik parancsolatot ne tanítsam meg neki, vagy legalább ne kérdezzem tőle vissza, mert ő soha nem fogja tisztelni, szeretni, becsülni az édesapját, mert az neki nem édes. Mert ő annyi rosszat kapott tőle, ő is, meg a család, és az édesanyja is. Vagy eszembe jut az a felnőtt fiatal, akitől gyerekkori emlékeket, vagy fiatalkori emlékeket kérdeztem, és minden emléke, ami eszébe jutott, keserű volt. Ami szépen indult, még annak is keserű volt a vége, és szinte nem is talált semmi jót az első évtizedekben az életében. Mennyi mindent hordozhatunk gyerekkorunktól kezdve, sok-sok bántást, olykor okkal, de sokszor ok nélkül kapott bántást. Mikor rágalmak, bántások éles köveit zúdították ránk, amikor maradandó testi vagy lelki sérüléseket okoztak nekünk, vagy a szeretteinknek, mert az ugyanúgy fáj. Tudnánk sorolni. Amikor ez vagy az, ezt is ezt tette velem, soha nem felejtem. Amikor az a másik ezt mondta rólam, vagy ezt mondta nekem, nem felejtem, soha többé nem állok vele szóba, átmegyek a másik oldalra az utcán, ha szembe jön velem, látni se akarom, mert úgy megbántott. Hogy hallunk olyat, hogy a fiú nem megy el az édesanyja temetésére, vagy fordítva. Micsoda bántások lehetnek a háttérben. Mennyi fájdalom. Én úgy gondolom, hogy lenne közöttünk olyan, aki ha kiállna ide, és elkezdeni az őt ért bántásokat mesélni, még holnap is itt lennénk. Mert van. Van miről beszélni. Viszont érezzük, hogy amiről igénk szól, az valami egészen más. István, mintha nem ebben a világban él. Ő békességgel tűri a bántást, meg a kövezést, akkor is, hogyha semmi rosszat nem tett. István valóban nem ebben a világban él. Ő már gondolatban abban a másik világban él, hitben már abban a másik világban él. És érezzük, hogy az ő békessége sokkal jobb, mint a mi haragunk, mint a mi megbántottságunk. Sokkal jobb, vagy jobb lenne István békességével élni, mint annyi fájdalmat, bántást, vagy azok emlékét hordozni magunkban. Sokkal jobb lenne. De hát hogy csinálja? Hogy csinálja ez az István? Miért nem bosszút kér Istentől azokra, akik őt bántják, vagy megölik? Miért bocsánatot kér? Ne rót fel nekik ezt a bűnt. Honnan veszi István az erőt? Mi leginkább odáig jutunk el, hogy na jó, megbocsátok, de nem felejtek. És ez, hogy nem felejtek, nem azt jelenti, hogy hordozom az eset tanulságát. nem felejtem el, mert nekem ebből tanulnom kell valamit. Hanem gyakorta azt jelenti, hogy megbocsátok, de visszakapod. Azt mondom, hogy megbocsátok, de amikor lehetőségem lesz rá, azért fogom veled éreztetni, hogy ez nekem fájt. És ha nekem fájt, akkor fájjon neked is. Megbocsátok, de visszakapod, mintha létezne ilyen. Emlékszem, sok-sok évvel ezelőtt valaki néhány szóval nagyon megbántott. Azt mondtam, hogy én ilyet még soha senkitől nem kaptam. És ezt elfelejteni nem lehet. Megbocsátok. Persze, hogy megbocsátok, mert nem vagyok ellensége önmagamnak. Tudom, hogy a harag, a megbántottság nekem árt, engem mérgez. Hát persze, hogy megbocsátok. Meg nem akarok úgy állni az Úristen elé, hogy harag van bennem. Hogy viszem a megbántottságom terhét, és akkor ez a magam vétke, hogy nem tudom letenni. Persze, hogy megbocsátok, de ezt elfelejteni soha nem lehet. Aztán jó pár hónappal később, az élet sűrűje sok mindent kivert a fejemből közben. Sok hónappal később eszembe jutott ez az érzés. Ez a gondolat, hogy hát ezt nem lehet elfelejteni engem. Úgy megbántottak, hogy soha nem fogom elfelejteni. Eszembe jutott az érzés, de hogy mivel bántottak meg, az nem. És hiába gondolkodtam rajta, azóta se jutott eszembe. Fogalmam sincs róla. Bebizonyította az Úristen, hogy el tudja venni ennek a bántásnak a terhét. Hogy mégiscsak el lehet felejteni. Az én erőm bizonnyal kevés lett volna hozzá, de az övé elég volt. És örömmel nyugtáztam, hogy mégiscsak elfelejtettem. Hogy van ilyen. Hogy amiről én úgy gondoltam, hogy az életem legnagyobb bántása. Ezt el lehetett felejteni. István életében még inkább látjuk ennek az isteni erőnek a munkálkodását. Hogy tud ilyen megbocsátó, ilyen szelíd lenni? Erről érezzük, hogy az ember feletti. Hát igen, valóban úgy tud ilyen megbocsátó lenni, hogy az ember feletti erőről tanúskodik. Nem az övé, hanem az Úristené. Hogy tud ilyen lenni? Hát ez a néhány igevers ad néhány választ erre a kérdésre. Először is azt olvastuk, hogy István Jézusra néz. Az égre függeszti a tekintetét. Vagyis kiemelkedik valamennyire ebből a világból, mint ahogy az imént mondtam, hogy már nem is ebben a világban él. Halálra készül, tudja, hogy mi következik, és az égre függeszti a tekintetét. Mintha kívülről látná történéseket. És tudja, kicsit fölülemelkedve a dolgokon, onnan figyelve tudja, hogy amit az Úristen megenged, annak biztos van értelme, célja, az biztosan jóra tudja fordítani. Mint ahogy az ószövetségi József történetében látjuk, olvassuk, ismerjük, sok kínlódás, szenvedés után József, amikor a fáraó első embereként fölfedi kilétét a testvérek előtt, akkor azok megijednek, hogy most visszakapjuk, amit adtunk, most megbosszulja rajtunk a testvérünk, amit ellene elkövettünk. És akkor József azt mondja, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, de az Isten jóra fordította azt. És ha valamit az Úristen jóra fordít, akkor én hogy haragudhatnék amiatt? Beleillesztette a tervébe az Úristen. Jóra tudta, jóra akarta fordítani azt is, amit az emberek az ő akarata ellenére rosszra terveztek, rosszat gondoltak. Az Úristen jóra fordította. Célja van vele, használni tudja. Ezt láthatja István is. Biztosan célja van annak, ami történik. Hát akkor én miért haragudjak? Ahogy az énekünk is írja, jól ismert, sokak által szeretett ének, és annak egy sora, hogy pokol hatalma is feléd segél. Hogy tud István ilyen lenni? Hát úgy, hogy tiszta a lelke. Na ezt meg honnan tudom? Azt mondják, hogy a halál előtt azt látja az ember, ami a lelkében van. Azt látja, amit hisz. István pedig az eget látja megnyílni. Ez csak tiszta lélekkel lehet. Azt látjuk, amit hiszünk. A hitetlen ember rémképeket lát a halála előtt. Így mondják azok, akik a halál és a meghalás tudományával foglalkoznak. Jézus nélkül csak rémképeink lehetnek a halálról. Valaki egyszer újra meg újra azt mondta szeretteinek, az ismerőseinek, hogy hát a halál az nyilván az élet vége, azzal minden bezárul, nincs tovább út, nem nyílik ajtó sehova. És amikor a halálos ágyán kínlódott, vívta a maga harcát, akkor félig öntudatlanul csak ezt a két szót emlegette, ismételte, hogy engedjetek be. Életében újra meg újra elmondta, hogy nincs ajtó, nincs út, nem nyílik ajtó sehova, minden bezárul. És a halálos ágyán bizonnyal látta, hogy minden bezárul. Csak ezt tudta kérni, hogy engedjetek be. Egy másik történet szerint súlyos beteg feküdt a kórházban. Látták az orvosok is, hogy talán már nem sok van hátra, nem sok esélyt adtak a gyógyulásra. És a hívő orvos próbált beszélni ezzel az asszonnyal, próbálta felkészíteni, hogy talán már közel van a halál, és érezte, látta ezen az asszonyon, hogy nehéz lesz neki ez a küzdelem. Ha tényleg meg kell halnia, valami nagyon nehezíti az elmenést ennek az asszonynak a számára. És lelki gondozói lelkülettel odaült ennek az asszonynak az ágya mellé, és beszéltette. És kiderült, hogy ez a beteg évek óta szigorú haragban van a testvérével. Valami örökösödési vita is volt, meg valami régi bántás is volt a háttérben. Nem is beszélnek, nem is tudnak szinte egymásról. Örök harag. És az orvos valahogy nagy nehezen, az élet végére utalva, az elszalasztott lehetőségek fájdalmára utalva, rávette ezt az asszonyt, hogy kivassa be a testvérét. Az asszony nagyon kérte, hogy doktor úr, jó, rendben van, szót fogadok, lehet, hogy igaza van, de jöjjön el holnap. Legyen itt doktor úr is, amikor a testvérem bejön. Segítsen nekem. Az orvos mit tehetett mást, megígérte, persze, itt leszek. Értesítette a kérés szerint a testvért. És aztán másnap rendelésről kicsit késve esett be a kórházba, sietett a kórterembe, körülnézett, látta, hogy a beteg egy kicsit félig ülve fogadja párnával a háta mögött, és látta, hogy nincs ott a testvér. Hát mi történt? Hát mégse jön el. Akkor a beteg csak ennyit mondott, hogy nem. Nem jön. Üzentem neki, hogy ne jöjjön, mert mára jobban lettem. Ilyen az ember. Főleg Jézus nélkül ilyen az ember. Látjuk, a halálhoz közeledve mindenképpen látjuk az életünk terheit. Látjuk, ami a lelkünkben van, látjuk, amit hiszünk. Ez megijeszt. De ha egy kicsit jobbra fordul a dolog, akkor már nem fáj annyira. Amit István lát, az sokkal szebb. Ő tiszta lélekkel néz föl, és néz az élete végére. Ő a megnyílt eget látja. Ő az atyát és a fiút látja lélekkel telve. Hogy tud ilyen megbocsátó lélekkel gondolni azokra, akik a halálát okozzák. István Jézustól tanult. Nem volt ugyan a tanítványa, nem volt a 12 között, talán még a tágabb tanítványi körben sem, de az életét oda szánta Krisztus szolgálatára. Ott volt a szűk diakónusi körben. Ő volt a legjobb ige hirdető a diakónusok között, aki még erre is képes és kész volt. Azért lehetett ilyen áldott szolgálat tevője Krisztusnak, mert először minden bizonnyal ő maga is megkapta a bocsánatot. Azt tudja így oda szánni az életét, aki ismeri a bocsánatot. Először elfogadni kell ahhoz, hogy aztán adni tudjuk. Aki saját maga számára nem tudja elfogadni a bocsánatot, annak nem lesz miből adnia. Az nem tudja, mit jelent a bocsánat. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, szól az írás valahol máshol. Úgy, ahogy ő megbocsátott. És persze eszünkbe jut a kedves imádságunknak is a sora, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De mintha ez a két ige másról szólna. Most akkor ki bocsát meg előbb? Bocsássatok meg egymásnak úgy, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, tehát tőle tanulva az ő bocsánatának erejével, vagy ahogy a mi atyánk írja, bocsáss meg nekünk, ahogy mi is. Mert így értjük, hogy ha mi nem bocsátunk meg, akkor nem érdemeljük meg mi sem a bocsánatot. Hát gondoljunk csak bele egy kicsit. Vajon meg lehet előzni az Isten bocsánatát? Meg tudunk mi úgy bocsátani bárkinek is, hogy előtte ne kaptunk volna bocsánatot? Hát mindnyájan ismerjük az Isten kegyelmét. Ezt megelőzni nem lehet. Bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen, amiből tanulva mi is meg tudjuk majd bocsátani mások vétkét. Nem lehet az Istent megelőzni. Mindig övé az első lépés, a legelső is az övé volt, amikor még nem is tudtunk róla. Amikor már a mi bocsánatunkra és megváltásunkra elkészítette azt a keresztet a Golgotán. Nem lehet megelőzni. Tőle tanulunk. Ahogy ő megbocsátott nekünk, úgy és annak az erejével, vagyunk, lehetünk képesek mi is megbocsátani másnak. Aki tudja, mi a bocsánat, azt tudja majd adni is. István biztosan Jézustól tanult, hiszen ahogy meghal, ahogy viseli a kőzáport, amiket mond a halála előtti pillanatokban, az mind-mind Jézus halálára utal, és azzal párhuzamos. István Jézustól tanult. Azt mondja, Uram, ne rúd fel nekik ezt a bűnt. Mintha azt mondaná, amit Jézus mondott a kereszten, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. És ugye azt kell látnunk a mi világunkban is, hogy tényleg sokan nem tudják. Tényleg nem tudják, hogy mit tesznek. Amikor emberek maguknak ártanak. Nem tudják. Amikor egy fiatal kipróbál valamilyen drogot, nem tudja, hogy mit tesz. Aztán meg még kevésbé. Vagy amikor halljuk a híreket vandál tettekről, hogy Madács Imre szobrának már a második karját is levágták. Hát tudják, hogy mit tesznek. Vagy amikor arról jött a hír, ahol nyáron Pécsen egy felújítás alatt álló üres templomból vitték el az orgonasípokat. Szétvágták és eladták. Aki ellopta, kemény 10 000 forintot kapott érte. A 800 000 forint értékű orgonasípokért. Hát tudják, mit tesznek? Eszembe jut a népének, betlehemes népének, aminek ez a visszatérő sora, hogy ó, ha tudtam volna. Ha tudtam volna, hogy ő volt Mária, akkor beengedtem volna, akkor adtam volna szállást. De nem tudtam. Hányan nem tudják, hogy mit cselekszenek. Hogy a saját lelküknek is ártanak. Akár vandáltettekkel, akár tudatlanságból elkövetett bármilyen tettel. Van egy elgondolkodtató mondás, ami arról szól, hogy ha mindent értesz, akkor mindent megbocsátasz. Ha értjük a másik embert, látjuk a hátterét, hogy hogyan jutott odáig, ahol van, akkor meg tudunk bocsátani, mert akkor minden máshogy látszik. Hányszor jöhetünk rá utólag, hogy ez az ember tényleg nem tudta, hogy mit tesz. Mert körül volt véve például gyerekkora óta rossz mintákkal. Vagy örökölt valami olyan terheltséget, ami miatt nem lehet számon kérni. Mert tényleg nem tudja, hogy mit tesz. A tudatlant tanítani kell, nem haragudni rá. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Ha így tudjuk látni a másikat, hogy nem tudja, mit tesz, akkor már is könnyebb megbocsátani. Mert a tudatlanra nem haragudni kell. Nem tehet róla. Mert így nevelték, hogy bármi más miatt nem képes rá, hogy átlássa, mit tesz. Mentő körülmény. Nem tudja, mit tesz. Valahogy így gondolkodhat István is. És ő is imádkozik, mint Jézus. Imádkozik ott a halál előtti pillanatokban azokért, akik bántják, azokért, akik megölik. És talán tudjuk saját tapasztalatunkból is, akikért imádkozunk, azokra már nem tudunk halálosan haragudni. Vagy imádkozom érte, vagy halálosan haragszom rá. A kettő nem fér meg egymás mellett. A halálos harag egyébként minket gyilkol. Halálosan haragudni a mi halálunkat jelenti. Mert az a harag bennünk. Szabad, sőt jó nekünk imádkozni azokért, akik bántanak. Szabad arra gondolni, hogy de jó, hogy nem én vagyok a másik oldalon. Sokkal jobb elszenvedni a bántást, mint adni. És szabad azért könyörögni, Istenem, segíts neki, hogy ő is átkerülhessen a másik oldalra. Megérezhesse azt az örömet, hogy de jó, hogy nem én bántok. De jó úgy élni, hogy nem bántom a másikat. István példája alapján is kérdez minket az Isten. Megbocsátottál-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Az elmúlt percekben, amíg az elhangzott gondolatokat hallgattuk, bizonyára elénk jöttek arcok, nevek, esetek, tüskék, Elvonulnak, elvonultak előttünk olyan emberek gondolatban, akik bántottak. Talán gyerekkorunktól kezdve. Akik rosszat tettek. Nekem, nekünk, közösségeinknek, gyülekezetünknek. Megbocsátottál mindazoknak, akik vétettek ellened, akik rosszat tettek, akár ok nélkül, akár tudatlanságból, akár gonosz módon, akár önzésből. Gondoljuk végig csak azokat, akik eszünkbe jutottak ezen az estén. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened, meg a szeretteid ellen, meg a közösségeink ellen? Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. Olyan tökéletesen, olyan maradéktalanul, annyira szívből, hogy ne bántson tovább a harag, hogy ne vigyük tovább a tüskét, hanem a bántások emlékétől, a haragtól, meg a bosszúvágytól megszabadulva tudjunk örvendezni annak a bocsánatnak, amit kaptunk, és annak a bocsánatnak, amit tovább tudtunk adni. Bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. Megint egy nehéz lecke. A mások bűnéről van szó, és mégis nehéz lecke. De annál nagyobb az öröm, ha sikerül maradéktalanul szívből megbocsátani, ahogy az Úr is megbocsátott nekünk. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szeretetből hozott önkéntes áldozatodat, amiben ott van a mi megváltásunk. Köszönjük, Urunk, az árat, amit kifizettél értünk és bűneinkért. Köszönjük, hogy élhetünk a te bocsánatodból, és köszönjük, hogy ennek örömét tovább is adhatjuk. Tudod, látod velünk együtt, hogy milyen nehéz azokat a talán nagyon régi tüskéket kihúzni és eldobni. Nélküled nem megy. Jöjj hát és segíts. El akarjuk felejteni a fájdalmunkat, és örömöt akarunk okozni azoknak is, akik minket bántottak. Erre segíts minket, Urunk, hogy megismerjük a tanítványi életnek ezt a fajta örömét is. Köszönjük, Urunk, hogy a te iskoládba járhatunk, és ezt is megtanulhatjuk tőled. Amen.